Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Néhány cédula volt a kérdések dobozban. Talán emlékszünk arra, hogy mi feszültséggel hallgattuk azt, hogy házasság kötés előtt hát lehet-e a szexuális életet élni. Egy olyan kérdés érkezett hozzám, hogy mondjak olyan igét, amelyik ezt megtiltja. Én nem mondtam konkrét igét, de hivatkoztam az 1 Mózes 2.24-re, amiben az áll, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Egy levélíró szép nagy papíron, szép nagy betűkkel fölhívja a figyelmet a sorrendre, ami ebben az igében található. De talán sokan emlékeznek arra a házra is, amit kivetítettem. Az alap, Isten szeretete, egyik erős fal az, hogy ragaszkodunk egymáshoz, a másik erős fal az, hogy függetlenek leszünk a szüleinktől. Arra jön a tető, hogy lesznek ketten egy test. Nem a tetőre építjük a házat. Hát fontos a tető egy házasságban. Ha rossz a tető, beázik a ház, tehát fontos a szexuális kapcsolat, nagyon fontos, de nem arra épül a házasság épülete. Hát a sorrendre hívja föl a figyelmet egyik kedves levélírónk, és úgy gondolja, hogy ez egyértelmű választ ad. Azután fölhívja a figyelmet arra is, hogy Pál apostol a 1 Korintus 11-ben nem írta ide az ige helyet, 1 Korintus 11-ben a mi testünket a Szentlélek templomának nevezi. Ott egyébként arra hívja föl a figyelmet, hogy azt a kultikus paráznaságot a keresztények ne folytassák, ami abban az időben ott Korintusban eléggé divat volt. Úgynevezett papnők voltak a pogány templomban, akik hát szolgáltatást végeztek. Ugye mai fogalmaink szerint prostituáltak, és oda gátlás nélkül mentek az akkori férfiak. Hát ettől óv Pál apostol. Na, van egy furcsa levél, itt több előadásra kitér. Már a szingli előadást is emlegeti, hiányosak a jegyzetei, úgyhogy itt kér, hogy azt pótoljam, de kér másiknál is, hogy nem szabad elfolytani a szexualitást, de a házasság előtt ne csináljuk, számára az ellentmondás, szerintem nem ellentmondás, nem igaz az, hogy neurózishoz vezet, az, hogyha valaki nem él szexuális életet, de nem elfolytani kell, hanem sublimálni kell energiáinkat, máshol levezetni. És így semmiképpen nem ellentmondás. Vannak emberek, erre szeretném fölhívni a figyelmet, akik egész életükben szexuális kapcsolat nélkül élnek, mert az életüket odaszánták. Hát legismertebb itt a szerzetes, a katolikus egyházban van ez a forma, református egyházban is elvileg van, legalábbis volt Magyarországon a diakonissza nővérek. Én néhányat ismertem közülük, abszolút egészségesek voltak pszichésen. Tehát ez nem igaz, hogy neurózishoz vezet. Ki lehet bírni, és lehet az energiáinkat másba fektetni. Aztán itt kérdései vannak a homoszexualitással kapcsolatban, 3 pont, én pótoljam, meg mit tegyen, aki meg akar szabadulni a homoszexualitástól, ezt kivetítettem több pontba. Én arra kérném az illetőt, hogy szerezze be majd azt a CD lemezt, amelyen az összes őszi előadás rajta lesz, ott pótolja. Nem akarnám ezzel tölteni most az időt. Megvannak a jegyzetek, megvannak a képek is, videófelvétel is készül, hogy az hogyan kerül publikálásra, azt még nem tudom. Még egy papírunk van, hogyan tudok a szüleim házasságán segíteni? zárjelbe odaírja, hogy nem hívők, egy rövid válaszom van, imádkoz értük. Közvetlenül nem tudsz rajtuk segíteni. Isten tud rajtuk segíteni. Mondjuk annyit meg lehet tenni, kell biztatni őket, például arról, hogy vegyenek részt a szombati házaspári csendes napon, vagy még inkább jövő nyáron, ha megint csak azt mondom, ha Isten akarja is élünk, egy házasság gondozó héten, remélem, hogy most is lesznek ilyenek, a Biblia és családban fogjuk ezt meghirdetni. Na, ennyit az elején. Örömmel jelentem be azt, hogy a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkara, vagy legalábbis az énekkar egy része jelen van. Azért Palló Imre énekkar, mert Palló Imre, aki Európa hírű énekes volt, a Pasaréti Református Gyülekezet presbitere volt egy ideig. És hát abban is volt jelentős szerepe, hogy ez a gyülekezet első lelkipásztora Jó Sándor halála után nem omlott össze, hanem Isten adott folytatást. Nyilván Isten végezte el, de Imre bácsinak is szerepe volt, mint az Úr eszköze. Na hát akkor én arra kérlek benneteket, hogy jöjjetek ide ki, és a karvezető Cseri Zsófia el fogja ezt is mondani, hogy mit fognak énekelni.
Első énekünk a 103. Zsoltár egyik versére készült, ágyad élleltem az Urat. A második a 62. Zsoltár 6. versére, csak Istenben nyugszik meg lelkem, mert tőle kapok reménységet. A harmadik pedig Isten hűségéről szól majd.
Itt minden lény imád.
Köszönjük szépen a kórusnak. Én szívesen itt látnám minden héten ezt a kórust, mert sajnos erre nincs lehetőség. A hűségről énekeltek legutolsó énekben, mégpedig Isten hűségéről. A Biblia valóban azt mondja Istenről, hogy ő hűséges. Ismerjük azt az igét talán, ha hitetlenkedünk is, ő hű marad, írja az apostol. Ő magát meg nem tagadhatja. Ebben a mondatban benne rejlik az, hogy Isten lényegéhez tartozik a hűség. Mit mond az ember hűségéről? Szintén Pál apostol írja, hogy a sáfároktól egyetlen egy dolog követeltetik meg, az, hogy hűnek találtassanak. De már évszázadokkal korábban Jeremiás is azt írja, Uram, a te szemeid, avagy nem a hűséget nézik-e? Mi jut eszünkbe, hogyha halljuk ezt a szót, hogy hűség? Kihez, mihez kell hűnek lennünk? Hűség a hazához? Olyan sokan elhagyták ezt a hazát. Úgy gondolom, nem mindenkinek volt igazi oka rá. Olyanok is elhagyták, akiknek talán nem lett volna szükséges. Hűség a hivatáshoz, vagy a küldetéshez. Nem egy nagy művész életében látjuk ezt, Radnóti Miklós, még a koncentrációs táborban is, a munkatáborban is ragaszkodik a költészetéhez. Utolsó verseit úgy találták meg az egyik zsebében, amikor már nem élt. Hűség az anyanyelvhez. Ezt is olyan könnyen el lehet hagyni. Hűség. A Biblia szerint igazi érték. Örökké való érték. Hűség az adott szóhoz. Mennyire megkopott ez a fajta hűség. Hiszen lehet ígéreteket tenni, és aki az ígéretet tette, olyan könnyen hivatkozik körülményekre, akármire, hogy miért nem tudja betartani. Néha ijesztően megszegi a szavát. Hát most már megnyertük a választásokat. Minek tartsuk be? Van ilyen ország Európában. Természetesen ma elsősorban a házassági hűségről lesz szó. Miért van szükség hűségre, házasságra? Azért, mert a házasságnak nem minden pillanata olyan kellemes, mint az első találkozáskor. De Isten mégis azt gondolja, hogy így tudja véghez vinni a tervét az életünkben, amihez neki kiváló eszköze, két ember kapcsolata. Az elmúlt alkalommal talán megértettük azt, hogy emberként csak is úgy élhetjük végig ezt az életet, hogyha ragaszkodunk egymáshoz. Mitől függ az, hogy van-e értelme a hűségnek, vagy nincs? Remélem, jól látható ez a tábla. Bármennyire meglepő első hallásra, attól függ, hogy mi hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy kik vagyunk mi emberek. Hát a filozófiai antropológia rövid válaszát várjuk, kicsoda az ember. Ebben a korban, amelyben mi élünk, talán leginkább a materialista emberszemlélet terjedt el. Erről már beszéltem több ízben, most is szeretnék rá röviden utalni. De egyre nagyobb tért hódít a humanista ember szemlélet, majd azt is elmondom, hogy mi annak röviden a lényege. Végül Isten igéje is szól erről. Menjünk tovább egy lépéssel. A materializmus milyen választ ad arra, hogy kicsoda az ember? Gondolok itt Darwin evolúció elméletére, és a darwinizmusra épült pszichoanalízisre elsősorban. Freud elméletére. Kicsoda az ember? Magas rendű állat. Az az élőlény, aki a legmagasabbra kapaszkodott fel a törzsfejlődési létrán, a létért folytatott küzdelem és a természetes szelekció révén. Ő az, aki a legjobban tud alkalmazkodni, hiszen a földgolyó minden részén megtalálható, most már időnként a világűrben is. Kibírja a sarki hideget, kibírja az egyenlítő esőerdőinek a klímáját, kibírja a sivatagokat. Mindenütt jelen van, azt hiszem, hogy ebben csak a legyek meg a patkányok veszik föl vele a versenyt. Minden esetre tud alkalmazkodni, ösztön lény. Ebből azonban az következik, hogy a másik ember, akivel én kapcsolatban vagyok, ösztön tárgy. Ezt a kifejezést nem én találtam ki, hanem a pszichoanalízis elméletében találjuk ezt a fogalmat. Ösztön tárgy. A párom ösztön tárgy. Arra való, hogy a szükségletemet csillapítsam általa. Mi következik ebből? Az, hogyha nem tölti be ezt a szerepét, akkor nincs értelme annak, hogy ragaszkodjam hozzá. Hát idővel megváltozik, megkopik ez a tárgy. Mit tesz az ember egy olyan géppel, amit már nem lehet javítani? Mit csinál vele? Lecseréli, ezt a kifejezést is ismerjük. Azt hiszem a párkapcsolattal kapcsolatban is. Kapcsolatunk két önzés titkos párbaja, írja Szabó Lőrinc a Semmiért egészen című versben. Találok egy másikat, egy vonzóbbat, egy fiatalabbat, egy kívánatosabbat, hát akkor gond nélkül lecserélhetem. Bocsánat, ha mondtam ezt a történetet valamikor, talán 20 évvel ezelőtt annak a főiskolának a folyosóján, ahol 29 évig tanítottam, volt egy szakmai összejövetel, találkoztak ott régi kollégák. Az egyik öreg kollega kérdezte a másikat, hogy hogy vagy, ő mondta, hogy megnősültem negyedszer is. Mire a reakció erre az volt, ez aztán az optimizmus jele. Hát neki látott negyedszer is. Ugyanakkor én azt gondolom erről, hogy ugyanez az ember köt újra házasságot egy másik emberrel, aki nem olyan, mint ő. De Isten nem ösztöntárgynak szánta azt a másikat, hanem társnak. Na most, ha így gondolkodunk, már pedig korunk embereinek jelentős része így gondolkodik, a hűségnek valóban nincs semmi értelme. Érdemes fölülvizsgálni ezt a gondolkodásmódot. Korunkban egyre jobban hódít az úgynevezett humanista szemlélet. Szeretnék arra is figyelmeztetni, hogy a humanizmus, mint ezt eszme áramlat, rendkívül rokonszenves korunkban, és nem kevesen vannak, akik azt gondolják, hogy nagyon közel áll a kereszténységhez. Megint csak eszembe jut egy élményem, boldogult fiatal koromban, Amikor először jártam Nyugat-Európában, Hollandiában egy alkalmazott pszichológiai kongresszuson, Magyarországról jöttek mások is, nem csak én. Volt egy kedves pszichológus professzor, aki nekem vendéglátom volt, nála aludtam. Ő kérte, hogy egy házaspárt vagy egy-két kollégát hívjak meg, illetve ő meghívja vacsorára. Hát keresztény embert nem találtam köztük, de egy rokonszenves házaspárt igen. Ők is egy főiskolán tanítottak, mind a ketten. Elég jó beszélgetés volt este. Aztán, amikor elmentek, pár szót váltottunk egymással a vendéglátóval. Mondtam, hogy ők nem keresztény emberek. Mire az illető azt mondta, de legalább humanisták. Valóban humanisták voltak. Nagyon rendes emberek. A humanizmus nem azt jelenti, hogy emberbarát. A humanizmus azt jelenti, hogy ember központú. És a materialista szemlélethez képest óriási előrelépés, hiszen a humanista pszichológia felfedezte azt, hogy ahhoz, hogy megértsük az embert, nem elég visszavezetni olyan folyamatokra, amelyek az ember előtti vagy ember alatti lelki életben is jelen vannak. Tehát nem elég visszavezetni reflexekre, vagy feltételes reflexekre, vagy akár ösztönökre, ösztönkielégítésre, vagy akár ösztönszublimációra. Egy új emelet kezdődik az emberi válással, egy új minőség lép be. Amit ide most kivetítettem, az egyik talán legismertebb humanista pszichológusnak, Maslownak az ábrája, a híressé vált Maslow piramis. Arról beszél ez a piramis, hogy ami alapvető motívumaink vagy indítékaink, hogy jelennek meg az életünkben, és hogy épülnek egymásra. A legalsó szint az a fiziológiai szükségletek szintje. Igen, a kisbabának is vannak már fiziológiai szükségletei. Eszik, iszik, levegőt vesz, megfelelő hőmérsékletre van szüksége. Azután nagyon fontos már a kisbabánál az, hogy biztonságban érezze magát. Igen, az anya-gyerek kapcsolat jelentőségének a fölfedezése ezzel függ össze, ez rögtön a második lépcső. Ezt követi az, hogy igényli az, hogy gyengétséggel, szeretettel bánjanak vele. Az a gügyürű-bügyürű legalább olyan fontos számára, mint az, hogy megetessék. De ez már a harmadik emelet a piramisnak. Azután hamarosan megjelenik az, hogy a saját fontosságát, jelentőségét szeretné érzékelni, mégpedig úgy, hogy érvényesül. Ez is jelen van az állatvilágban. Más kérdés, hogy az embereknél másképp. Dominancia harc folyik az állati falkákban. Aki az első a csordában, vagy a falkában, vagy a csapatban, az jut hozzá először a táplálékhoz, oroszlánéknál legalábbis így van. Ha a papa jól lakott, akkor jöhet az asszony és a gyerekek. Az a legerősebb hím termékenyíti meg a nőstényeket. Egyáltalán harc folyik a hímek között az elsőbségért. Nagyon sok állatfajnál lehet ezt megtalálni. De van még egy emelet, mondja Maslow, az önmegvalósítás emelete. Az az emberi élet célja, hogy a benne rejlő lehetőségek kibontakozzanak belőle. Sokan félreértik ezt a fogalmat. Önmegvalósítás nem azt jelenti, hogy megalkotja saját magát. Self-actualizing, önaktualizálás eredetileg. Magyarországra valószínűleg ez a fogalom német közvetítéssel jött, ott Selbstverwirklichung, önmegvalósítás, szó szerint valóban, de félreérthető. Tehát tulajdonképpen egy jó, igaz gondolat. Más kérdés, hogy a bibliai szemlélet ezt sem írja alá, pontosabban felülírja. Ezzel azt akarom mondani, hogy ami ez alatt van, az is mind érvényes. Igen, tudjuk azt, hogy vannak nekünk is, mindenkinek, minden embernek vannak fizikai szükségleteink, vannak biológiai szükségleteink. Ránk, mint emberekre valóban jellemző az önmegvalósítás is. De nem csak ez. Van valami más, ami az emberi életben ennél is jelentősebb. E fölött van. Na de egy kicsit időzzünk még a Maslow piramisnál. Érdemes néhány variációját lássuk. Nézzük meg ezt a felső ábrát. Ugyanazt ábrázolja, csak bizonyos szempontból még többet elmond, mint az eredeti Maslow által alkotott piramis ábra. Itt görbéket látunk, folyamat görbéket, ahogy halad a lelki fejlődés, a pszichés fejlődés, úgy jelennek meg egymás után a különböző motivációk, kifejezi ez az ábra azt, hogy a születés pillanatában tulajdonképpen mindegyik megvan, de melyik dominál? A születéskor a fiziológiai szükségletek végig megmaradnak. De ha a többivel együtt tekintjük, akkor a jelentősége relatíve csökken. Azután a következő, a biztonság utáni vágy éri el a következő csúcsot, majd a gyengétség igénye, majd az érvényesülés, és végül az önmegvalósítás, ami az egészen áthalad. Azért megjegyzem, hogy voltak Maslownak kritikusai. Maga Maslow is bevallotta azt, hogy az emberek többségénél nem jut el a személy az önmegvalósításig. És az egyik német pszichológus föltette a kérdést, micsoda humanizmus az, amelyből az emberek javarésze kimarad. Aztán tettek föl más kellemetlen kérdést is Maslownak és a követőinek. Mi van akkor, hogyha valakiben egy bűnöző lelkülete rejlik? Akkor az önmegvalósításban ez bontakozik majd ki? De van itt egy másik ábra is, német karikaturista alkotása. Ugyanezeket a fokozatokat látjuk. Látom, hogy néhányan már németül olvassák. Igen, a nárunk. Felnőttnél, felnőtt már, de ezen a szinten megrekedt. Melyik szinten? Ezen a szinten. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. Az embertelenségi szint. Nem állati, embertelen. A következő a védelem. Schutz. Védelem, azaz biztonság. Biztonságra van szükségünk. Őrzővédő KFT-re. Aztán más kérdés, hogy az őrzővédő KFT sem lehet mindig megbízni, még a rendőrök is olykor nem őrzik az embert, hanem valami mást művelnek. Hát akkor hova jutunk? Következő a valaki ezt tartozás, Zugehörigkeit, a gyöngétség. Hát a rajzoló szellemesen nem túl fiatal férfit rajzolt ide. Ugye itt már bőven kopaszodik, de hát itt szívek vannak. Ugye nagyon gyöngédek egymáshoz. Azután az elismerés, a főnök vállon veregeti. Hallottam valakitől, aki Japánban járt, én soha életemben nem jártam ott, és most már nem is gondolom, hogy erre sor kerülne, hát majd az 1000 éves birodalom idején, csak akkor nem biztos, hogy lesz Japán. Majd meglátjuk. És elmondta az illető, hát vagy 20 évvel ezelőtt volt ez, nem tudom ma mi a helyzet, hogy látott a város néhány pontján egy vállon veregető automatát. Hát valaki bedob megfelelő pénzérmét, kinyúl egy kar, és úgy vállon veregeti az illetőt. Az az érdekes, hogy fönt lehet tartani ezeket a készülékeket. Hogy megéri. Na jó, a pici japánoknak valószínűleg kisebb rendűségi érzésük van. Egyébként nem gondolom, hogy az lenne. De az biztos, hogy sok olyan ember van ebben az országban is, akinek elpárolgott az önbizalma, és olyan jól jön, hogyha valaki egy kicsit úgy vállon vereget. Gyere, borulj a tüdőmre, cimbora! Mi megértjük egymást. És akkor nagy búsan elénekelnek valami nótát némi alkoholos terhelés mellett, akkor sokkal bátrabbak az emberek, és visszatér az önbizalmuk rövid időre. És hát a végén újjé a ligetben nagyszerű a self-verwirklichung. Én gondolom, hogy ha figyelmesen végighallgattuk azt, amit én itt röviden elmondtam, erről a két emberképről, kívánkozunk valami más után. Vajon mit mond Isten igéje? Kik vagyunk mi emberek? Isten igéje, sajnos a színválasztás megint nem volt szerencsés, nem lehet olvasni nagyon halvány, Isten igéje, az ember Isten képe. Megjegyzem, itt Pascal tévedett egy kicsit, egyébként kiváló gondolkodó, az egyik aforizmája szerint a természet Isten képe, ezt a Biblia nem írja, ezt Pascal írja, de nagyon szellemes a továbbiakban. Azt mondja, hogy ezt mutatják a természet csodái, hogy a természet Isten képe, a természet hibái pedig, hogy csak is a képe. Tehát nem Isten. Úgy gondolom szellemes. De mit mond a Biblia? Azt, hogy az ember Isten képe. Isten a maga képére teremtette az embert. Na most ugyanezt a párhuzamot megtehetnénk? Az ember jó tulajdonságai, hűsége, kiválósága, alkotó képessége Istenre mutat. És a hibái, a bűnei, a Biblia nem azt mondja, hogy ez arra mutat, hogy csak is a képe, hanem inkább arról beszél, hogy ez az Isten kép széttört rajtunk. Eltorzult, széttört. Valahol ott van, összeállítható. Reményi Sándor egyik versére szeretnék most utalni. Úgy kezdődik, hogy egy Isten arc van eltemetve bennem. Sajnos valóban el van temetve. Legalábbis nem úgy születünk, hogy ez látszana. Egyetlen egy olyan ember élt ezen a földön, aki mondhatta magáról azt, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ki volt ez az ember? Jézus Krisztus. Az ember Jézus Krisztus. A názáreti Jézus. Ide illik ez a jelző, hogy a názáreti. Helyhez, földrajzi helyhez kötött valaki, aki valódi ember volt. Sietek megjegyezni, mielőtt valaki félreérteni, ugyanakkor valóságos Isten, nem 50-50%. Mind a kettő 100%. Valódi ember. De én nem. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Ezt olvassuk a Biblia elején. Miben hasonlítunk mi a teremtőnkre? Nem külsőleg. Isten nem lehet kiábrázolni. De vannak bizonyos emberi tulajdonságok, amelyek Istenre utalnak. Az egyik ilyen a kreativitás és a hatékonyság képessége és vágya. Kreativitás, alkotás. Állatok is hoznak létre építményeket. A madarak építenek fészket, a csimpánzok is építenek fészket egyébként. Termeszek, várat építenek. Sokféle állat létrehoz építményeket. De hogy miért? Ez mindig genetikai program alapján zajlik le. A füsti fecske képtelen molnár fecske fészket építeni. Mert az ő genetikai programjában nem az van. Egy másik. Csak azt tudja. A sarka nem tudta megtanítani fészket építeni a vaddarambot. Ugye egy kedves régi vers szerint. Képtelenség. Egy vadgalamnak megtanulni a szarkafészek építést. Ez nem kreativitás. De az ember minden tevékenységében igyekszik eredetit, valami újat létrehozni, és itt hadd idézem újra Maslow-t, azt írja az egyik könyvében, hogy egy jól sikerült leves, kreatívabb teljesítmény, mint egy középszerű festmény. Azt hiszem, mélyen igaza van. Persze én tudom, hogy készülnek úgyis levesek, hogy a maradékokat ügyesen összedolgozza egy házi asszony, és valami új jön ki belőle. Még egyszer ugyanazt nehéz volna megalkotni. De vannak igazi, új ötletek ebben is, mindenben, az öltözködésben is, eredeti, egyéni lehet valaki, ahogy a kapcsolatait szövi, ahogy a szobáját berendezi. Rá lehet ismerni, ez ő rá jellemző. A mozdulatai mind rá jellemzők. Igen, az ember kreatív, és ugyanakkor hatni akar másokra is. Sokszor önkéntelenül is. Hatni akar másokra. Igen, isteni vonás ez. Ez Istenre jellemző. A másik pedig a feltárulkozás és a bizalom igénye. Arra vágyunk, hogy legyen valaki, akinek kijönthetjük a szívünket. Aki meghallgat, akit érdekel az, hogy mi van velem. Érdekli a kudarcom, a bánatom, érdekli az örömöm is, és elmondhatom neki, mert megbízom benne. Nem fog vele visszaélni. Persze rögtön sebezhetővé is teszem magam, ha föltárulkozom, levetem a páncélt. Bensőséges kapcsolatra vágyom. Ilyen Isten. Hát a Bibliában erről beszél. Beszélő Isten a mi Istenünk. Bálványok némák, azok nem tudnak beszélni. De Isten megszólal, már az édenkertben megszólal. Ádám, hol vagy? Na gyere, beszélgessünk, mi történt? Hogy tehetted? És később is szól. Proféták által szólt hajdan az Isten, most pedig a végső időkben fia át. Jézus Krisztusban megjelent köztünk emberek között. Teljessé vált a kinyilatkoztatás. Igen, Isten, ilyen Isten, és vágyik a kapcsolatra. Mi emberek elfordultunk tőle, ő ebben nem nyugodott bele, ma sem nyugszik bele, azért hívogat, azért szólítgat, és várja a rezonanciát, és várja a választ. Ilyen Isten. Nos hát, ez a két fajta igény és hajlam benne van az emberben, és ez több a magasrendű állatoknál is. De azt is mondja a Biblia, Isten igéje, ahogy már említettem, hogy az ember Isten eltorzult képe. Római levélben olvassuk ezt a kivetített mondatot, hogy nincsen igaz ember, egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Egy aforizma Laros Fukótól, erényeink is csak álcázott bűnök. Visszatérve Pál apostolhoz, mind elhajoltak, valamennyien megromlottak. Vállaljuk ezt, hogy valamennyien, úgyhogy mi is benne vagyunk. Majdnem minden sorozatban, vagy legalábbis sok sorozatban el szoktam mondatni Faludi György egyik Víjon balladáját, a Haláltánc balladát, ennek a sorozatnak az elején is elhangzott, különböző képeket, középkorra jellemző képeket vetít föl, Víjon korának megfelelő képeket a költő. Találkozunk a zsarnokkal, a balga gyermekkel, a zsugori bankárral, a cédával, a dámával, az alkimistával, az orvossal, az álszent püspökkel, végül a paraszttal, és a refrényben ez a szó ismétlődik, mind a hányan. Kényúrként éltünk, mind a hányan. Balgán játszottunk mindahányan. A titkot űztük mindahányan. Tunyán henyéltünk mindahányan. Kufárok voltunk mindahányan. Vállaljuk ezt, hogy mindahányan? Vagy sértő? Én azt gondolom, sértő. De Isten azt mondja, te vagy az az ember. Nem, én soha nem csináltam ilyet. Akkor nézz őszintén a szívedbe. Lehet, hogy soha nem loptál, de azért elfelejtetted visszaadni azt a gusztusos ceruzát. Meg nagyon ügyesen csináltad az adóbevallásodat. Én mindig hűséges voltam a feleségemhez. De nézz magadba. Múltkor rajta felejtetted a szemedet egy másik nőn, és később is eszedbe jutott, és lehetne folytatni mindahányan. Én azt hiszem, akkor van reményünk, ha Isten előtt ki tudjuk mondani ezt, hogy én is beletartozom, vállalom ezt, hogy mindahányan. Tehát belépett a bűn, mi lett ebből a kreativitásból és a hatékonyság vágyából, a dicsőség és a hatalom vágya? Eltorzult. Ez nem ugyanaz. Eltorzult. Nem csak azért csorbult a kreativitás, mert csak valamiből tud alkotni az ember, nem a semmiből, mint Isten. Ez eredetileg is így lett volna, gondolom. Hanem azért, mert a motivációi hamisak most már. És fölhasználja a kreatív alkotást is a másik ember ellen. Meg versenyez, meg ellopja az ötleteit. Akik tudományos kutatóintézetben dolgoznak, talán tudnának erről beszélni. Lehet ötleteket lopni? Lehet. Azután a bensőséges kapcsolat igénye önző szeretetéségé változott. Jaj, szeressetek szilajon, hessencsétek el nagy bajon. József Attila jaj kiáltása, akit a szorongás is elöntött. Igen, mert az ember azt tapasztalja, hogy őt szeretik, akkor biztonságban érzi magát, de azt éli át, hogy őt nem fogadják el, nem szeretik. Akkor szorong, akkor fél. A rácsok közt, mint a majom, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, s nagyon félek a büntetéstől. Csak sajnos emberekhez fordul, halandó, hallod é dalom, vagy zúgod csak, mint a vadon, ölelj meg, Ne bámulj vakon a kifent rohamkéstől. Nincs halhatatlan oltalom, akinek panaszolhatom, félek a büntetéstől. Szegény Attila nem tudta, hogy van halhatatlan oltalom. Belehalt ebbe. Belépjünk tovább. Édenkerti állapotunk maradéka az, hogy mi emberek ma is társas lények vagyunk. És itt megint szeretnék hivatkozni az állatokra, az állati falkákra, csordákra, állati idézőjelbe vett közösségekre. Valami hallatlanul nagy minőségi különbség van az állati közösségek és az emberi kapcsolatok között. Nekünk szükségünk van arra, hogy fontosak és elfogadottak legyünk, hogy átéljük ezt. Hogy rám szükség van, mégpedig rám szüksége van egy másik embernek, aki nem akar nélkülem élni. És nekem szükségem van arra is, hogy átéljem, hogy legalább egy olyan ember legyen, aki azt mondja, hogy szeret. Egyszer egy ifjúsági lapban olvastam néhány fiatal vallomását. Egy anya számára kiderült az, hogy a lánya hol ezzel, hol azzal fekszik le, és megkérdezte a tinédzser lányát, hogy lányom, hát ilyen erős benned a szexuális késztetés? Mire a lány azt felelte, nem anyu, egyáltalán nem, de olyankor a fiúk legalább azt mondják, hogy szeretnek. Hát hogy szereti? Úgy, ahogy szereti a túrós csuszát, vagy a csirke combot. Önző szeretettel, ösztön tárgynak tekintve őt. De hát szükségünk van az igazira, de ennek, hogy így kialakuljon az egység köztünk, ennek van egy súlyos akadálya. És ez megromlott természetünkben rejlik. És itt megint szeretném megjegyezni azt, hogy sajnos mindannyiunkra jellemző ez. Olyan szívesen nyújtanám a másiknak azt, amire szüksége van. De úgy érzem, hogy először nekem kellene valamit megkapnom tőle. Én szeretném a feleségemet, csak tisztelne egy kicsit. Ne kritizálna folyton. Én tisztelném a férjemet, csak legalább érezném azt, hogy szeret. Hát van rám ideje, meg odafigyel rám. Számít az neki, amit mondok. Nem felejti el folyton. Hát azt várjuk, hogy előbb a mi hiányunkat szüntesse meg, és majd aztán. Így és Gyula szép verse is erről az egységről szól. Azt írja, hogy nélküled, mint az olló egy fele, van árvább ennél, suta a sorsom, hogy vágjak vele, mit kezdenék, ha nem szeretnél. Hát a vers szerint ő úgy látszik, átélte azt, hogy a felesége szereti. Szereti és tiszteli. Az Úrtól kapott kegyelem tesz képessé arra, hogy egymással is kegyelmet gyakoroljunk. Hát ha valóban átéltem azt, hogy nekem Isten eltorzult képének, Isten kegyelmet adott, megbocsátott, és azon dolgozik, hogy ezt az összekúszálódott, szerte-szét repedezett képet helyreállítsa, ilyen kedves és kegyelmes hozzám, akkor lehetek én is kegyelmes a másikhoz. Vannak hibái? Emelje föl a kezét, aki nek a párja tökéletes, nem ő. Tudom, hogy te tökéletes vagy. A párod. Senki nem jelentkezik. Nincs ilyen. Persze, hogy én se. Te se. Ezt tudjuk, de ezt elfogadjuk, ez bocsánatos dolog. De az a felháborító, hogy a másik sem tökéletes. Nem tökéletes. Tudni lehet, ő rajta is eltorzult Isten képe. Vagy mélyen el van temetve, ahogy a Reményik vers írja. Valahogy elő kéne ásni onnan. Hát Isten azon dolgozik, csak hagyni kell. Csak ássa, mi meg visszahányjuk a földet. És ott marad eltemetve az Isten kép. Rendeljétek alá magatokat egymásnak, írja az efézusi levél. Milyen szöveg összefüggésben? A házasságról szóló szakasz elején. Néhány versen keresztül, néhány igeversen, bibliai versen keresztül a házasságról beszél. Ez az első mondat. A legtöbb fordítás úgy adja vissza, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az eredeti szöveg pontosabb fordítása így hangzik, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus félelmében. Legyen fontosabb neked a másik magadnál. Hát ilyen lehet. Csak Isten erejével lehet, másképp nem. Természettől fogva önzők vagyunk. Ezt kell legyőzni. Aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ezt mondja Jézus. Nem megy másképp. Ki kell szolgáltatni magam, oda kell adnom magam. Hosszú évek óta vannak házassággondozó heteink. Nem egy ízben történt az, hogy valaki a végén bevallotta, hogy én azért jöttem, hogy a férjem megjavuljon. Néhány dolgot belásson. És aztán elmondta, hogy azt kellett meglátnom, hogy nekem kell változnom. Én vagyok a hunyó. Na most éppen asszonyt idéztem, férfit is idézhettem volna. Igen, a másikat részesítsem előnybe, de elsősorban magamnál keressem a bajt, a hibát, a hűtlenséget, az Istentől való elfordulást. Még egy lépéssel tovább. Igen, az ember társas lény, csak a társakkal együtt vagyok ember. Ezt egy ateista pszichológus szájából hallottam, kiváló pszichológus volt egyébként, oda van írva a neve is, Mérei Ferenc volt, főleg a szociálpszichológiában alkotott ő maradandót, sajnos nem volt hívő ember. De milyen igaza van ebben? Egyedül nem vagyok ember, együtt a másikkal. És ugyankor eszünkbe jut talán Plass mondata, ironikus mondata, öniróriás mondata, amikor azt írja, hogy egész jó keresztény lennék, ha mások időnként nem zavarnák meg az életemet. Hát könnyű lenne keresztény embernek lenni, csak úgy az íróasztalom mellett. Jó, kitenném a feleségem képét azért. Na de amikor kiderül, hogy vannak igényei, időt kér. Időt. Egy kiváló lelkész jut eszembe, valóban kiváló, a ragyogó ige hirdető. Nem a pasaréti gyülekezet lelkészéről van szó, ez idáig őrá is jellemző. Csak azért mondom, hogy ne találgassátok, úgy sem mondom meg. Evangelizációs karizmával rendelkezik, teli van a naptárja. Egyszer elé állt a felesége, és azt mondta, hogy mikor van időd egy lelki gondozói beszélgetésre. Elővette a naptárját, lapozott, mondta, hát pénteken 7-től 8-ig, kit írjak be? Mondta az asszony, engem légy szíves. Hogy egy másik esemény. Nem csak a házasságban van ilyen. Szintén egy lelkipásztorról van szó, valahol a Duna partján, de tőlünk délebre, nyugdíjas most már úgy tudom. Egyszer becsöngettek hozzá a felnőtté vált gyerekei, de még otthon laktak. Ő kiment, kaput nyitott, meglátta a gyerekeit, mire ők azt mondták, a nagy tiszteletű urat keressük. Hogyhogy? Azt tapasztalták, hogyha kívülről jön valaki az utcáról, akkor apának mindig volt ideje. Akkor behívta, leültette, megkérdezte, miért jött. Ővelük már régen nem beszélget. Hát, sajnos nekem is vannak ilyen történeteim. 18 éves volt a legkisebbik fiam, amikor, most már 30, amikor egyszer azt mondta, papa, van egy kis pénzed? Ha van, meghívlak egy fagyira. Hál' Istennek leesett a 20 fillér, nem a fagyi volt a fontos igazán, úgyhogy ezért nem tölcsérest vettünk, hanem poharast. Mert azzal le kell ülni, és tovább tart. Hát olyan régen beszélgettünk már. De hát a páromnak nem csak időre van szüksége, sok minden másra is. Ezt most nem akarom sorolni. Úgy is tudjátok. Igen, ott van a másik ember, miattad van ott. Neked van rá szükséged azért, hogy legyen, akinek adhatsz. Mert neked életszükségleted az, hogy adj. Ezt olyan nehéz belátni. Pedig ettől bontakozik ki igazán az emberi személyiség. Isten férfivá és nővé teremtette az embert kapcsolatra. Igen, az ember életközege a kapcsolat. Jó, persze, a levegő is, anélkül se tudunk élni. Ez az oxigénből, nitrogénből, nemes gázokból összeállított keverék. Szükségünk van az evésre is. Minél finomabbak, annál jobb. Én nagyon élvezem a környezetemnek ezt a részét. De ez nem elég. Szükségünk van szép élményekre, látványokra, tájakra, sok mindenre. Arra is, hogy kibontakozzam, megvalósuljon az az ember, aki bennem rejlik. Az önmegvalósítás. De mindezt felülírja az, hogy az én életközegem a kapcsolat. Ha nincs kapcsolat, akkor az ételnek sincs jó íze, a falat is jobb ízű, ha mindnyájan esznek, egyedül rohadt rossz lehet, legalábbis, ha minden nap úgy van, kell a másik ember, és egyáltalán, hogy beszélgessünk, hogy meghallgasson, hogy meghallgassam, hogy elmondja, hogy elmondjam, hogy együtt legyünk. És ez nagy kincs, ezért a férfi elhagyja apját, anyját, eredeti környezetét is, ragaszkodik ahhoz az emberhez, akit Isten mellé adott. Mellé adta, hiszen belőle vette. Ádámnak lyukas az oldala Éva nélkül. Kell Éva, hogy kiegészítse őt. Bocsánat, látom, már kezdtek fáradni, eszembe jut egy paradicsomi vicc. Hát ha megengeditek, hogy elmondjam. Szabad? Jó, köszönöm. Ádám egyszer későn ment haza, Éva féltékenységi jelenetet rendezett, próbálta nyugtatni, de Évikém, kire vagy féltékeny? Hát te vagy az egyetlen nő az egész paradicsomban. De Éva csak nem hagyta abba, úgy éjfélt állt, Ádám abra ébredt, hogy Éva tapogatja az oldalát, hát ha még egy bordája hiányzik. Na jó, ez csak viccnek, jó? Ugye a valóság az, hogy valóban egymásra vagyunk utalva, egymással való kapcsolatra teremtett minket Isten, lesznek egy testé, és amikor az Úr Jézus idézi ezt a mondatot, még hozzáteszi. Ez Mózes első könyvében nincs benne, Máté evangéliumában van benne, úgy, hogy már nem két test, hanem egy. gyengébbek kedvéért, Jézus megmagyarázta. Nem élhetsz nélküle. Hát akkor mi van a hűséggel? Mi van a hűséggel? Van értelme? Nincs értelme? Csak a hűséges kapcsolatnak van értelme. Legalábbis, ha emberi lények vagyunk, olyan lények, akiket Isten a maga képére alkotott. És olyanok, akiken ezt a képet helyre akarja állítani. Azért ide is írtam, hogy el ne felejtsük. Ez az utolsó tábla, itt lent, csak a hűséges kapcsolatnak van értelme. Itt vannak a társas alapszükségleteink, a biztonság, ami nálunk embereknél az elfogadottságot jelenti, más szóval a szeretetet jelenti, hogy szeret engem a másik, átélhetem a jelentőségemet, igen, neki is kell, hogy ott legyek, hogy egyáltalán legyek, nélkülem csak 2 hétig jó, utána már hiányzom. És ezek a társas alapszükségletek felülírják mind a testi vágyainkat, mind az önmegvalósítás szükségletét. Ettől ember az ember igazán. Ezt a könyv címet, hogy a társas lény. Egy kiváló szakember adta a könyve címének, egy amerikai szociálpszichológus, Aronson. Kifejezve ezzel azt, hogy az embernek ez a legfőbb jellegzetessége. Ha ezekről lemondunk, akár a materialista emberkép sugallatára, akár a humanista emberkép hatására, embertelenné válunk. Nem állati szintre süllyedünk, nem. Az egy jó szint. Megfelel az állatoknak. Ne sértegessük az állatokat, hanem embertelen. Ez más. Az állatokhoz illik az állati szint. Hozzánk nem illik, ha lemondunk a kapcsolat. Annak ellenére, hogy egymásnak sokszor szenvedést okozunk, és a hűség nehéz, nem mindenki mer a szemembe nézni, József Attila írja, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Sajnos nem Istennek mondja, hanem Flórának. Sokszor nehéz. Amikor undok, akkor nehéz. Mind ezek ellenére csak a hűséges társkapcsolatnak van értelme. Mindebből nyilvánvaló az is, hogy küzdeni kell érte. Nem jutunk ehhez a kincshez hozzá olcsón. Néha mélyre kell ásni, oda, ahol el van temetve bennünk az a bizonyos Isten kép. Ő előhozza, és ha előhozza, még akkor is sáros, poros, még arra is meg kell kérni az Urat, hogy tisztítsa meg. Aztán majd eljön az a nap, amikor tökéletesként állít maga elé. Ugye mindenki kíváncsi rá, hogy milyen lesz a párja tökéletesnek. Hát majd a mennyországban meglátod. Szebb lesz, mint valaha. Szebb lesz, mint legszebb mennyasszony korában, derekabb, mint legszebb vőlegény korában, mert akkor tökéletesen tudjuk tükrözni, visszaadni azt a képet, amelyre Isten alkotott bennünket. Én köszönöm a figyelmet. Egy hét múlva remélem újra találkozunk itt. Na, nagy hirtelen nem látom a programot. Lesz előadás jövő héten. Nincs nálad se véletlen. Melyik?
Fúgja.
Úgy van, köszönöm szépen. Érdemes-e a mai világban gyermekeket szülni? Most, ilyen rossz a helyzet, hát érdemes? De gyertek el, majd meghallgatjuk. Köszönöm szépen.